Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Éjfél utánig fennmaradhatott az, akit érdekelt, hogy ki jut a döntőbe, vagyis a 18. második fordulóba az elnökválasztások küzdelmében. Aki pedig hamarabb lefeküdt, az reggel szembesülhetett azzal, hogy Nikus Ordán az, aki másodikként ott van a fináléban. Arról a helyzetről beszélünk, amikor úgy kezdődik a második félidő, hogy tetemes több utcahossznyi előnnyel vezet az AUR jelöltje. Most pillanatnyilag van még néhány nap, amíg ez tulajdonképpen hivatalossá válik, tehát 9-ig beszélhetünk, utána megint kampány. Mennyire izgalmas ez, hogy Európa napján startol a kampány? Kérdem Cseke Pétert, akinek köszönöm, hogy itt van a stúdióban.
Üdvözlöm én is a hallgatókat. Hát a sorsnak mindig fanyar humora van. Ez most az apropó Európa nap. Jaj, hogy már 9-ig tartol az újabb kampány. Először is gondolom nem mondok újat, hogy a választók gondolom, hogy most már lassan belefáradtak ezekbe a kampányokba, amelyek gyakorlatilag a összevont helyhatósági európai parlamenti választások óta folyamatosan tartanak. A szomorúbb az, hogy idén
ez a fáradtság, Európa... Péter, ez lehet majd gond 18-án, tehát
hát igen, oda akarunk kiukadni,
hogy rákenjük, vagy ráfogjuk, vagy magyarázzuk ezzel a majdani eredményeket részben?
Ez az Európa Barát koalíció is, amelyik ugye köztudottan kényelmetlen, hogy nem mondjam, durva lépésekre kényszerült a költségvetés állapota miatt, azért nagyon hangtompítóval működött, tehát finoman. Múlt év végi híres saláta rendeleten kívül, ami azért tényleg durva volt, mert befagyasztotta a közalkalmazotti béreket, meg a nyugdíjakat, de azon kívül igazán merész lépéseket nem mert megtenni. Beindult többé-kevésbé nagy lendülettel az állam karcsúsítása, példamutató módon ugye maga Bolozsán kezdte a szenátussal, de ez a folyamat is valahogy elakadt, mert ahogy közeledett a május elnökválasztás, három koalíciós párt vissza kellett fogja magát, és ez nem tett jót a gazdaságnak, ez egy külön probléma lesz, amire kitérhetünk, de hogy ez is befolyásolta magát a kormány működését, ez a folyamatos készenlét, kampányüzemmód. A bevezetődben azzal kezdett, hogy aki kibírta éjfélig, az csak reggel szembesült, hát főleg azzal, mert ugye két nagy hírértéke volt a tegnapi első fordulónak, ez a fölényes győzelem, a szokásos módon a felmérések alulbecsülték alaposan Giorgio Simeont 7-8%-kal, mert ugye 32-33%-ot jósoltak neki, még az exit pollok is ilyen szinten mozogtak, és ahhoz képest közel 4 millió szavazatot szerzett, 40%-os támogatottsága volt, és a probléma az, és ez már a második forduló kontextusában mondom, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy 30 vagy 40%-ról indul.
Na most igen, egyesek azt mondják, hogy hát nem úgy kell nézni, hogy indul, hanem hogy megint nulláról, stb., de igazándiból amire utalsz, hogy elmérték, alulmérték, ő volt az egyetlen a jelöltek között, illetve hát még Lasconi esetében volt egy ugye zuhanás, amit talán nem olyan 4-5 körül, százalék körül látták őt jönni, és mégis annak felelet, de ugye egyébként a többi
bejött és az, hogy szoros verseny igen. lesz Crin Antonescu és Nikus Ordán között, azt meg is akartam magam is jegyezni, hogy az végül is egészen szépen bejött, mindkét felmérésben hiba határon belül, ugye két exit poll volt, a Kursz és az Avangárd készített, de valahogy azért nem sikerült a csorbát kiköszöbölni a tavalyi a szakma melléfogását, mármint a szociológiai szakma, vagy a szociológián belül a közvéleménykutatások szakmáját. Nem is láttam, én szociológus végzettségű vagyok, többé-kevésbé követem is az ilyesmit, egy vitát erről a szakmán belül, hogy hol vétettünk. Nagyjából Abban merültek ki az ilyen típusú viták, hogy hát ez most nemzetközi trend, a felméréseket egyre nehezebb elkészíteni, és most konkrétan tegnap elhangzott az exit poll kapcsán, ami szerintem nem egy szabadkozás, hanem ez tényleg akadályt jelenthet, hogy egyszerűen a urnától távozó választók nem hajlandók válaszolni a kérdező biztosoknak.
Olyan mértékben, hogy az csorbítja a végső
igen, eredet. Vagy elhallgatják igen. Ezek a bujkáló szavazók, vagy rejtőzködő szavazók, és ez történt, ezért is mérték nagyon alul Szimiót, mert sokan...
Gondolod, hogy lesz színvallás most az elkövetkező, tehát 18-áig, ha megjelennek felmérések, akkor ezek közelebb lesznek a valós arányokhoz, vagy ugyanúgy kell számolnunk azzal, hogy továbbra is van egy szignifikáns része a válaszadóknak, akik vagy félrevezető választ adnak, vagy megtagadják a választ.
Hát mivel ez jelenségi duzzadt, én erre számítok a második fordulóba is. Tény, hogy azt végül a lényeget csak bemérték a szociológusok, hogy ne legyek annyira igazságtalan, vagy kegyetlen, vagy hogy az első három helyezett, ha sorrend nem is, de úgy az első helyezett az egyértelmű volt, hogy Giorgio Simeone lesz. Ha az arányt nem is sikerült jól megtippelni, vagy bemérni, azért legalább tudtuk, hogy kik között dől el az, hogy ki lesz Simeone ellenfele. Nico Jordán és Gina Antonescu. A másik hírértéke ennek a eredménynek nyilvánvalóan az volt, hogy a felmérésekben azért általában kedvező pozícióban lévő Crin Antonescut sikerült legyőznie Nico Jordánnak olyan körülmények között, hogy ugye Crin Antonescu három párt, kormánypárt ráadásul jelöltje volt, a megfelelő logisztikával, pénzügyi háttérrel, apparátus a szervezeti háttérrel, mindennel, ami minden, amit egy pártgépezet jelent, tehát pénz, paripa, fegyver megvolt. Ennek ellenére a bukaresti főpolgármesternek gyakorlatilag egy-két minipárt támogatásán kívül, meg később ugye az USZERÉ is becsatlakozott, vagy besorolt mögé, csak hát neki az USZERÉ-nek megkötötték a kezét, a törvények nem lehetett közvetlenül támogatni, mindegy, de neki sikerült felkapaszkodni a néhány 80 ezer szavazat különbséggel a második helyre. Ez is egy szerintem egy meglepetés.
Viszont... Igen, mert 2300 vagy 2800 szavazattal előzött be tavaly ősszel Lászkóni, Elena Lászkóni, amikor Márcsér Csullákot hagyta, úgymond döntőn kívül.
Néhány gyors konklúziót azért levonhatunk így, vagy mondjam a big picture-t, vagy a számokat nézve. Ha azt látjuk, hogy a koalíció jelöltje, annak a koalíciónak, aminek ugye 50%-os parlamenti többsége van, és a tavalyi parlamenti választásokon is összeadva egy 50%-ok körüli eredményt ért el, mára a népszerűsége 20%-osra zsugorodott. Mert a jelöltjüknek a támogatottsága, Antonescu támogatottsága 20% volt. Ezzel szemben az úgynevezett rendszerellenes jelölteknek, itt most tennék egy zárójelet, nem is tudom, ebben a műsorban beszélgettünk elől, ez kicsit sematizáló a sajtó részéről és politikusok részéről is leegyszerűsítő terminus, kényelmes, hogy rendszer ellen, mit értünk rendszer ellen, de általában azért konszenzus van abban, hogy a rendszer ezeknek az erodálódott hagyományos pártoknak a rendszere, akik egymást felváltva, vagy néha együtt, most legutóbb inkább együtt kormányozták az országot, nyilván a Nemzeti Liberális Pártról és a Szociáldemokrata Pártról beszélek, de nem maguk a pártok, vagy politikusok, vagy ehhez a rendszerhez tartoznak mindazok az összefonódások, amik léteznek a két párt között, gazdasági érdekek mentén, politikai érdekek mentén,
szokások, reflexek.
Ahogy Horváth István szociológus fogalmazott egy interjúban, hogy valahogy úgy festett a politikai tájkép az elmúlt akár másfél évtizedben, hogy gyakorlatilag két menedzser csapat van, nem két párt elkülönült ideológiával és eltérő víziókkal, hanem két menedzser csapat van, akik alkudoznak, hogyan osztják fel egymás között az országot, az erőforrásait,
Befolyásokat
nyilván, egészen alacsony szintű önkormányzati szintől az államelnöki pozícióig. Ez ez a rendszer, ezt akartam kifejteni, ezt ért, mikor rendszert, akkor hagyományos pártokat értjük. De most az emberek változást akartak, mert 60%-ban, sőt, hogyha többi jelöltet vesszük, akkor ez még feljebb is mehet, akár Viktor Pontát, akkor már 75 körül járunk. Változást akartak. Ezek a rendszer ellenes jelöltek, Nikusor Dán és Gyorgyi Szimion. Mind a kettő annak vallja magát, rendszerellenes jelöltnek, politikusnak, abban különböznek óriásit, hogy az egyik, hát az úgynevezett izolacionista, elszigetelődéspárti, szélsőjobba hajló, radikális nézeteket válló vonulat, ez az AUR és Gyorgyi Szimion, a másik az úgynevezett reformpártinak, ez is kicsit leegyszerűsítő módon nevezett vonulat, amelynek az a lényege, hogy változást akar, de nem a rendszer teljes szétrombolásával, hanem a megújításával, korszerűsítésével, megtisztításával.
Miközben európai és NATO orientáltságát nem akarja feladni.
Igen, és akkor jó is, hogy ezt elmondod, mert a első elnökválasztási forduló érvénytelenítése után, amikor összeállt ez az Európa barát koalíció, ők is, de elemzők is sokan azt hangoztatták, hogy a májusi elnökválasztáson az lesz a tét, hogy Európa vagy Ázsia, most nagyon leegyszerűsítek, marad-e az euróatlanti pályán az ország, vagy akár orosz érdekszférába kerül, leegyszerűsítve előre vagy nem hátra, ez volt a koalíció egyik jelszava, de nagyon gyorsan kiderült, hogy nem erről szóltak ezek a választások, könyörgöm. Miért mondom? Mert a megbízható felmérés, azért mondom megbízható, mert egymásra ráeresíti felmérések azt mutatják, hogy azért az ország lakossága erősen NATO párti, és továbbra is erősen EU párti. Tehát a régióban kiemelkedő módon akár EU pártiak a románok, és mégis képesek voltak ilyen nagy arányba Georgescu-ra, majd később Szimionra szavazni.
Na de hát még azért... egy ellentét van, csak közbeszúrom, hogy Zilahon megválasztanak egy PSZD-s polgármestert, Bihar megyében pedig egy Pénélés ugye megye elnököt, miközben mind a két párt országos szinten leszerepel a közös jelölttel. Tehát itt is egy ellentét van.
Igen, de azt akarom mondani, hogy itt félresiklott, nem éreztek rá, hogy tulajdonképpen a választói hangulat teljesen más. Nem hiszem, hogy akik, vagy zömük azoknak, vagy nagy részük azoknak, akik Szimionra vagy Georgescu-ra szavaztak, Putyin karjaiba rohannának, vagy tolnák Romániát, vagy hogy kiléptetnék Romániát az EU-ból, nem is beszélve, hogy Georgescu igen, de Szimion egy percig sem beszélt az EU-ból való kiléptetésről, mióta ott ül Meloni jobbján az európai reformerek és konzervatívok frakciójába, teljesen másképp fogalmaz ezekben a kérdésekben. A lényeg, hogy nem ez volt a törésvonal, hogy Európa, vagy előre, vagy hátra, hanem az volt a törésvonal, hogy ne ezek. Uh-huh. Ne ezek. Ez volt az üzenet. Ez egy bosszú volt, és ne felejtsük el, mert sokan gondolkoznak azon, hogy lehet, hogy egy 50%-os, vagy azt meghaladó többségű koalíció képes csak 20%-os eredményt produkálni. Hát úgy, hogy ne felejtsük el, hogy az első elnökválasztási forduló után volt egy hét, és megtartották a parlamenti választásokat. És az akkori erőviszonyokat tükrözte ez az 50%, a úgynevezett Európa párti, az úszérével hozzáadva egy kényelmes 60 fölötti, kétharmados többség majdnem, az Európa párti politikusok aránya a parlamentben. Utána, miután már összeállt az új, hát még nem állt össze az új parlament, de véget értek a választások, akkor törölték az elnökválasztást, és az a dű, amit a szavazatuktól megfosztott emberek éreztek, az nem csillapodott. Lehet, hogy nem nőtt óriási módon, mert ugye láttuk, hogy hatalmas tüntetések azért nem voltak. Nyilván ők online térben nyilvánultak meg meghatározó módon, de, és nyilván az urnáknál is, de ez a dű, ez a igazságérzet, vagy pontosan igazságtalanság érzete amiről politológusok is mondják, hogy a legjobb motiváló erő, mikor politikai opciókról van szó, ez fokozódott. Ez egy bosszú volt, hogy ne ezek, akik egymás váltogatva, vagy együtt titkos, vagy kulisszák mögötti alkuk mentén irányítják.
Mentegetik a hatalmukat.
Ezt az országot. És akkor ugye idézzük fel azokat a pillanatokat. Én meg voltam nyugodva, mikor a parlamenti választások után, elnökválasztás eltörlése után a koalíció politikusai beleértve, akkor még az úszérét is aláírtak egy négypárti megállapodást, amiből aztán három párti lett, ugye az RMDS, PNL-PSD, arról, hogy azért nem hagyják ezt az országot teljesen irányt váltani, közös elnökjelöltet állítanak, engem ez nyugtatott meg a legjobban, hogy rájöttek, hogy tényleg ez a kulcsa, és hát megnyugodtam, amikor Nikolaj Csuk azt mondta, hogy, és ez szerintem egy tisztességes lépés volt részéről, hogy hátrább lép, viszont, de ott maradt Márcsél Csoláko, és nagyon hosszú ideig ott maradt Klaus Johannis. Olyan választások után maradtak tisztségbe ezek az emberek, amelyekről kiderült, hogy nagyon nagy részben a hatóságok, vagyis az állam hibájából torzult rajtuk a választói akarat. Tehát Georgescu győzelmét, ezt már köztudott, lehetővé tette azt, hogy az illetékes szervek nem tették a dolgukat. Persze, hogy sok mentség volt, hogy mennyire összetett és komplexek voltak ezek a hát információs hadviselésnek is nevezhető műveletek, de nem igazán hullottak fejek ezután. Beindultak vizsgálatok, stb. De...
Igen, és nem jött egy koherens magyarázat.
És végülis a magyarázat maga is, persze, hogy számos bizonyíték közben.
Utalások voltak, részinfo, tehát
megindult
tulajdonképpen
nem. Büntetőeljárás, de közérthető módon, és megfelebezhetetlen bizonyítékokkal alátámasztott indokok azért nem voltak. Szerintem pedig már úgy tűnik, hogy még az Egyesült Államokat is sikerült meggyőzni arról, hogy itt tényleg volt egy külföldi beavatkozás, vagy mindenképpen...
De Péter, mi történik? Tehát alszunk, vigyázállásban, mert ugye a legújabb infók is arról szólnak, hogy francia újságírók hívják fel a figyelmet, hogy itt megint történnek beavatkozások. Tehát, hogy számomra ez egy nagy talány, tehát, hogy egyrészt késve, kis hatékonysággal és átláthatatlanul dolgoznak. Megégették magukat. Volt egy ilyen történet. Kétlem azt teljesen naív és filós agyammal, hogy akkor most nem lennének abszolút készültségben, és mégis kapjuk nyugatról, méghozzá, hogy mondjam, a szaktársaktól kapjuk a híreket, hogy gond van, hogy megint próbálkoznak.
Jó, hogy én azt az a francia oknyomozó portálra gondolsz, aminek volt egy nagy anyaga, az azért végig nagyon nagy részben a tavalyi széréi jelentésen alapul. Én nem, egyrészt
nem arra, hogy most is, mondták, hogy most is lesz, most is van, újabban zajlik, tehát a második...
A második forduló, igen, nekem is elkaptam egy címet. Jó, de mégis ezzel oda akarok kiukadni, hogy nem hullottak fejek, nem hogy a titkosszolgálatnál, hanem tulajdonképpen kulcsemberek maradtak pozícióba, Márcsél Csoláko és Klaus Johannis. Klaus Johannis végül nagyon nagy nehezen beadta derekát. Most ugye a nap híre, hogy a Márcsél Csoláko lemond a kormányfői tisztségről, és nem akarok én most olyan vizekre evezni, hogy mi lett volna, ha, de azért sokkal komolyabban vették volna, vagy jobban elhitték volna a választók a változásra tett ígéretet, hogyha Márcsél Csoláko nélkül alakul kormány, ha Klaus Johannis már akkor lemond, amikor összeáll az új parlament, és Ilyen Balozsán átvette volna rögtön a helyét, és folytathatjuk még a sok hát, folytathatjuk azzal, hogy egészen a kampányig, hogy az úgynevezett Európa barát jelöltek egymás szapulásával voltak elfoglalva.
Hát meg a jelölt kiválasztása is
és
akár.
Jaj, és egyik legfontosabb stratégiai lépés a jelölt kiválasztása volt. Erről is még sokat lehetne beszélgetni, hogy Kinel Antonescu miért nem volt erre megfelelő, hát, de benne van az eddigi felvezetőmben is a válasz, mert ugyanazt a megfáradt arcot látják, ugyanazt az embert ráadásul, aki az egyik letéteményese volt ennek a két nagy párt összeborulásának. Ezt a mostani koalíciót, a PNL-PSD közti megállapodást is UCL 2-nek nevezik, az egykori szociálliberális szövetség utódja sok szempontból, hogyha nincs is beegyezve jogilag, mint választási szövetség. Ennek az arca volt, nagyon fontos, meghatározó politikusa ennek az UCL-nek annak idején, Crin Antonescu.
Ez a Tetőterasz.
Antonescuról evezzünk át, mert ő már elköszönt, és azt mondta, hogy eddig tartott a szerepe. Mint egy fegyelmezett epizód szereplő, tulajdonképpen úgy viselkedett. Maradjunk ott egy kicsit, hogy próbáljuk kibogozni, vagy legalább bizonyos hangsúlyait helyre tenni annak, hogy a Simeoni sikernek mi a nyitja. Van egy egyértelmű hangsúlyeltolódás adatolható a diaszpóra szintjén, tehát a határon túli, és főleg a nyugati zónában élő románok szintjén. Tudva levőleg eddig, vagy egy ideig Uszéré pártiak voltak zömével, utána váltak egyre inkább az Aur holdudvarának a környékén létező voks tulajdonosokká. Minek tudható be ez szerinted, hogy így eltolódott, elbillent, lényegében egy ilyen 60-70%-os minimum arányban, és hogy akkor ez kivetítve a jövőre, 18-ára mit hozhat? Egyszerűen nem tudjuk, hogy hányan vannak kint, úgyhogy most itt csak...
Azt tudjuk, hogy most közel egy millió.
Közel egy millió, igen.
Jó, itt nyilván azért nehéz megközelíteni ezt a populációt, most nevezem ilyen szociológiai műszakszóval, a diaszporában élő románok közösségeit, mert ugye nagyon kevés adat van a demográfiai mutatóikról, megfoghatatlanok szociológiai értelemben. Nem lehet például mintavételes felméréseket készíteni róluk, mert hogy miből vegyél mintát, vagy hogy... Viszont azt én kicsit kétlem, bele is kötnék, én úgy tudtam a diaszpóráról az elmúlt választások tapasztalatok, nem hogy Uszéré pártiak voltak, hanem ellenzékiek voltak.
Igen, alapvetően.
És most is ellenzékiek maradtak. Tehát a könyörgöm, a Simeon az ellenzék vezére a parlamentben.
De hogy ősztől, tehát arra mondom, hogy ősz óta jobban átbillent Aurosba a diaszpóra. Nekem az a benyomásom.
Így van, de ez tulajdonképpen
a hazai prérit leképezi?
Nem, az pontosan az, hogy tulajdonképpen ugyanonnan informálódtak a külföldön élő románok, mint a belföldön élő románok is, Georgescu-ról, TikTokról. TikTokon kommunikálnak, vagy tehát ez erről már készült, hát nem tudományos felmérés, de egyértelmű, hogy a külföldi diaszpóra rengeteget kommunikál a közösségi média felületeken, így tartja a kapcsolatot a családjával, és a tavaly novemberi választást megelőző Georgescu-féle manőverek a TikTokon ugyanúgy befolyásolták őket is, mint a hazaiakat. Tehát én nem látom olyan kiugrót, ha megnézzük. Igen, az abban van csak kiugró, hogy de ez is az ellenzékiségükkel magyarázható, hogy Nikus Ordán a második legnépszerűbb, és nem Crin Antonescu. Tehát én...
Illetve ezzel... hogy az amerikai kontinens sem, viszont éppen Nikus Ordán az első.
Igen,
tehát,
Kanadában.
A nyugatot se lehet egy...
Első, amire állítólag van is egy magyarázat, jó, nyilván egy kisebb közösségről van szó. Ott tudni kell, hogy a Donald Trump kirohanásainak hatására a liberálisok, akik azt hiszem, hogy 20%-os lemaradásuk volt néhány hónappal a választások előtt, megfordították az állást, és képesek voltak győzni, mert a Trump iránti ellenszenv keltett olyan érzelmeket a kanadai választókban, akik közé sorolhatók ezek szerint a románok is, akik nap mint napot élnek és olvassák a híreket, hogy Trump ellen, és akkor automatikusan a konzervatívok ellen fordultak. Ez...
PCD, mert a diaszporát, PCD-t és pontát írtam fel itt, mint Szimion győzelmének némileg magyarázata. Az soha nem fog kiderülni, hogy milyen arányban voksoltak át, vagy soroltak át. Az viszont elgondolkodtató, hogy novemberben, most már egy újabb megerősítés jött egy korifeustól, hogy volt utasítás arra, hogy viszont Szimiont kell bejuttatni. Tehát, hogy PCD szavazatokat irányítottak át párt parancsra, és nyilván azt tudjuk itt kiköbözni, hogy a PCD egy bizonyos hányada, tagság bizonyos hányada Szimionra voksolt.
Amit abszolút számokban, és még a fejemben is vannak nagyjából a számok, amit az abszolút számok mutatnak, már az sokat mondó, szerintem. Tehát Szimionnak sikerült megtartani a saját szavazóbázisát, a tavalyi kis tőkéjét, ami nem volt olyan acélos azért. Nem emlékszem most konkrétan hány szavazat. 1,4 millió körül. Igen, 1,4 millió körül. Teljesen átörökölte a Georgescu szavazóit, tehát megkapta.
Sőt, még rá pluszolt.
És azon felül körülbelül 400 ezer szavazatot sikerült összegyűjteni. Na most nyilván ezek nagyon leegyszerűsítenék, ha azt mondanám, hogy ez a 400 ezer szavazat, ez a PSD-től jött, de hogy nagyon nagy arányban a PSD-től jött, ez biztos. Mint ahogy az is biztos, hogy Viktor Ponta indulása is rontott Klin Antonescu esélyén. Tehát az már az szerintem egyértelmű, és nehezen lehetne megcáfolni, hogyha Viktor Ponta nem indul, akkor most Klin Antonescunak kellene Georgescuval megmérkőznie. Tehát nyilván nem az RMDSZ a hibás, már hallottam ilyet is, nem akarom én védeni az RMDSZ, de lehet, hogy erre van egy külön kérdésed, úgyhogy
hát akkor most nem erre fogjuk nem... ezt patika mérlegen elosztani egyrészt, mert tényleg hipotézisek jó rész, tehát arányokat azért látunk. Azt is látjuk, hogy tartalékok még vannak, és ez mondjuk 18-ára tekintve a székelységben akár még biztató is lehet. De hogy tényleg nem, ez azért furcsa, mert ugye a kampányban elhangzik az, hogy rajtunk áll, hogy ki jut be, rajtunk magyarokon, rajtunk liberálisokon, rajtunk akárki, és akkor utána, amikor a fiaskó beüt, akkor mindenki egy kicsit hátrébb lép, és azt mondja, hogy hát mi megtettük, nyilván ez a normális reflex, hogy minimalizálod a veszteségeket, amelyek rád hárulhatnak.
Persze, de ha már így szóba került, akkor most mondom el, hogy ebben az esetben az RMDSZ tényleg megtette a maximumot, megtette. Persze nyilván lehet vitatkozni, hogy érdemes volt-e Klin Antonescu mögé ilyen elánnal beállni, mert végülis egy nagy arcvesztés lett belőle a végére. De abban a logikában, ahogy indultak ezek a dolgok, az RMDSZ...
koherensnek tűnt.
Igen, ilyen jó munkás ember dolgára, jobb sors, jobb ügyre, jobb ügyér is méltó elánnal támogatta Antonescut, és szerintem, hogyha a koalíció jelöltjét székely ruhába öltöztették volna, és elszavaltatták volna, vagy elénekeltették volna vele a székely himnuszt Csíkszered a központjában, akkor se kapott volna sokkal több szavazatot, mint most.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Fogarason született, és az egyik kampányklipjében egy Petőfi szobor mellől üzent a magyar szavazóknak Nikusor Dán, mint egy, hát kiegészítve azt a palettát, amit egy jelölt általában megpróbál egy korteskedés során bemutatni. Nem volt ez egy nagyon kemény csapása az ő kampányának, de jelezte azért, hogy van némi kötődése, valószínű ezek fel fognak némileg erősödni. Itt most a kérdésem az, hogy van-e, tehát hogy mit tud megszólítani, és mit tud behozni a következő igen szűk időintervallumban ahhoz, hogy érdemben szoros küzdelemről beszéljünk. Egyértelmű, hogy az mostani 50 fölötti, enyhén 50 fölötti, 50% fölötti részvételhez minimum 65% jelenlét kell ahhoz, hogy arról beszélhessünk, hogy verseny van ténylegesen.
Jó, akkor megértsék a hallgatók is, meg nem mondtuk ki, mert én sem szívesen kongatok vészharangokat, meg, de én nagyon borulátó vagyok, és nyilván nem vagyok egyedül. Tehát ezt a 2 millió szavazatot, ami tulajdonképpen, ha hozzáadjuk Viktor Ponta szavazatának nagy részét, 3 millió szavazatos előnyét Giorgi Simeonnak, a fene tudja, hogy lehet majd behozni, vagy lefaragni. Annak a Nikus Jordánnak a részéről, aki gyakorlatilag, és ez kiderül az exit pólok demográfia adatokra kitérő részéből is, de ez nem is volt meglepetés egyébként, a nagyvárosi középosztály szavazott. Az úgynevezett gazdasági fejlődési pólusai az országnak, Bukarest, Kolozsvár, Temesváron, nem győzött, de...
Jászvásár.
Igen, Bihar, igen, tehát ha városokat nézzük,
Nagyszeben és Brassó.
Akkor elég sok nagyvárosban, főleg Erdélyben képes volt győzni, de máshol nem. Tehát ő ezt a réteget, illetve hát a diaszpóra egynegyedét tudta ő megszólítani. Ez édes kevés. Ez nagyon-nagyon kevés. Tehát itt most már arról szól a történet, hogyha ez a, és akkor itt kapcsolódok ahhoz, amit te mondtál, ha ez a részvételi arány marad, és a trend, vagy az eddigi tapasztalat szerint olyan 50% körül stagnált az elmúlt években a részvétel, nincs ahogy legyőznie Nikus Jordánnak Giorgi Simeont, éppen a PSD miatt. Tehát szóba került a PSD, még nem is tudjuk, hogy hova fog állni, csak reménykedni tudunk, hogy hivatalosan Nikus Jordán mögé fog állni, ami korán sem biztos, de ha Nikus Jordán mögé is áll, látjuk, hogy hiába állt Kirill Antonescu mögé is, mert annak csak részben volt valami hatása. Tehát az egyetlen remény, és itt jön be az, amit te mondtál, és ahol vannak tartalékai Nikus Jordánnak, és szerintem kevesebb van Simeonnak, de ez csak egy újságírói megérzés, tehát nem tudom alátámasztani, az otthonmaradók, tehát még csak nem is a bizonytalanok, vagy az otthonmaradók, akik ugye hosszú hétvége is volt, de ez se biztos, hogy kedvezett egyébként a részvételnek, de ott van egy 48% vagy 47%, akik nem mentek el szavazni, és akiket valahogy el kell rángatni szavazni, és meg kell győzni különböző módszerekkel, ha kell riogatással.
Hát itt az emóciók jönnek. Hát nagyon sokan azt mondják, hogy itt most klasszikus győzködés és okfejtés az nem működik, illetve nagyon mérsékelt hatásfokkal. Itt egy olyan érzelem hullámot kell majd generálni, nem tudom miből, milyen biztos valamiféle történés okán jöhet ez csak össze, amit görgetni lehet, csúcsra lehet pörgetni 18-áig. Civil társadalom, művészek, színészek, fontos emberek, akár szimpatikus sportolók jöhetnek-e számba, megmozgathatják, küldhetnek-e olyan üzenetet, lehet egy olyan érzést kelteni, ami arról szól, hogy itt van az én példaképem, ha ő azt mondja, akkor kimozdulok, akkor tényleg megteszem azt a pár lépést az urnákig.
Igen, ez lehet az egyik eszköze, hogy egy meglehetősen nagy bizalmi tőkével rendelkező közéleti személy, tehát nem politikusok.
Igen.
Ezt most jó lennél ilyen kampánytanácsadónak is, de itt de még ez sem biztos, hogy hatékony.
Ja, ez egy rész lenne. A másik a riogatás.
A riogatás.
Ami főleg
tehát
a...
Tehát az, amivel fenyegetőzött, elég felelőtlenül megjegyzem így, még hogyha maga a miniszterelnök, hogy fizetésképtelenség állapotába juthat Románia, hogyha megriadnak a befektetők, nagyon megdrágulnak a kamatok. Tehát mi történik? Ma is már a tőzsdén ugye bepirosodott a tőzsde, ahogy Georgescu győzelme esetén is. Nem épp olyan mértékben, de mindenképpen, és a következő hetekben ez így is marad, amíg tart ez a bizonytalanság, de hogy megértsék a hallgatók, tehát Romániában van egy óriási költségvetési deficit, ez olyan, mint hogyha egy háztartás, ha mindig kevesebb pénz jön be, mint amennyit elköltünk, hát miből veszünk tejet és kenyeret? Kölcsönből. De hát a kölcsönt nem ingyen adják, azt kamatostul adják, és Románia már eddig sem fizet túlságosan alacsony kamatot, ezt a általában hitelminősítők által adott adós besorolások szabják meg a kamat mértékét.
Romlófélben van ez a
ez már eleve elindult egy lejtő, és a pénzpiacok rettegnek az ilyen típusú politikusoktól, mint Giorgio Simeone, aki államosításokat ígér, meg ilyesmiket, és nagyon drágán fogják hitelezni, ha egyáltalán fogják Romániát, és egyre nehezebb lesz finanszírozni ezt a bizonyos deficitet. Hogyha mondom, a hallgatók is megértsék, mint már lassan uzsorakamat formájában lehet csak, vagy uzsorakamattal kölcsönt felvenni. Tehát amúgy is súlyos problémákkal küszködik a román gazdaság. Van egy kialkudott, kiegyezett, úgynevezett deficit csökkentési 7 évre szóló terv, azt szigorúan be kéne tartani minden lépéseit. Vannak halvány pozitív jelek is, de alapvetően a már említett kampányüzemmód miatt még érdemi beavatkozások nem történtek. Ezt egyértelműen kivártnak a kormánypártok a választásokkal, plusz már Táncos Barna is megmondta, hogy júniustól került terítékre ez a híres adóreform, aminek biztos része lesz az adóemelés. És ha már itt tartunk, egyáltalán nem mindegy, hogy egy 20%-os legitimitású kormány, mert ekkora most, az 50-ről, jelent be népszerűtlen intézkedéseket, vagy egy 50-60. Tehát itt ezek egészen furcsa mellékhatásai is vannak, vagy nem, ezek nem is mellékhatások, hanem nagyon direkt hatásai is vannak ennek a, hát a mostani politikai erőviszonyoknak.
Hogyha beveszik az úszérét, és akkor ezzel, mint egy, növelik egy kicsit a nem csak
igen,
a parlamenti
növelik,
arányukat, de így
az úszéré most, ha az úszéré, és ugye tényleg formális, vagy informálisan beállt, ugye Nikus Adám mögé, akinek 20%-a van, az már, igen, az már erősítené ezen a 20%-os kormánypártot. Tehát nagyon, akkor állna helyre a legitimitása az európai párti erőknek Romániában, ha Nikus Ordán győz.
Miközben akkor, mi beszélünk, tárgyalnak a pártok, tehát van egy szövetségi állandó tanácsi tanácskozás, van a liberális vezetésnek, illetve a szocdemek is önmaguk körében, arról, hogy hogyan lesz új kormány, és itt vetődött fel az, hogy az úszérét jó lenne visszahívni, behívni, újra kormány közelbe tudni.
Jó, itt az a legnagyobb probléma, hogy itt még a koalíció sorsa sem világos. Mi arról beszélgettünk, hogy milyen eszközökkel lehetne urnákhoz cipelni, hogyan lehetne érzelmeket, emóciókat kelteni a választókban, de erre csak kéne egy koordinált, egységes stratégia és egyeztetés Nikus Ordánnal. Tehát itt, ha akkora tét, hogyha ezek az erők nem fognak össze...
Nincs összehangolt
akkor munka, én nem, egyszerűen nem látom. Tehát itt vannak pénzek, amiket hatékonyan, okosan össze lehetne adni. Tehát van ezeknek a pártoknak jelentős költségvetési támogatásuk van. Ezeket mind beletolhatják a Nikus Ordán kampányába. Simeonnak messze nem lesz annyi pénze, ha csak ki tudja milyen forrásokból. De ehhez az kell, hogy a koalíció egybe maradjon, illetve kielégészüljön, ha nem is formálisan egy koalíciós megállapodás formájában az úszérével, tehát ezek az emberek álljanak ki, Márcél Csolák úr rendben lemondott, átadja helyét egy ügyvivő kormányfőnek erre a 2 hétre, minimum, mert aztán még az ugye elhúzódhat, de ezeknek össze kell fogni, úgy, ahogy tavaly összefogtak, csak nem tették meg a szükséges határozott lépéseket. Itt most Márcsi Csolakú és Klaus Johannis tisztségben maradására gondolok. Itt jelen pillanatban nekem nem világos, hogy a koalíció egyben marad-e, vagy mindenki megy a feje, saját feje szerint. Elsősorban a PSD, amelyik végül is ezt köztudott, akkor is kormányon maradhat, hogyha Simeone győz. Tehát tulajdonképpen a hatalmat a PSD nem veszíti el, Csolákút feláldozták, de a PSD hatalmon marad, a PSD nélkül nincs kormány ma Romániában, ez a legnagyobb probléma. Úgyhogy a következő órák döntő fontosságúak ebben a tekintetben, meg fogjuk tudni, hogy a PSD-ben melyik áramlat az erősebb, melyik vonulat az erősebb, Az eddigi sajtóértesülések szerint nem akarják Simeont, de én erre nem merek mérget venni, de a PSD-nek a legkevesebb a veszíteni. Amit veszíthet, az az európai megítélése, a pártcsaládjából való akár esetleges kizárása is, de hát a pénzcsapokhoz való csatlakozás az megmarad.
Akkor attól... az egy kívülről támogatott aurós kabinetet is jelenthet, akárhogy ami nem exponálja.
Nem,
vagy...
itt aztán különböző alforgatókönyvek vannak, például az, hogy a PSD legalábbis formálisan mindent megtesz, hogy Nikus Ordán győzzön, beadja a pénzt a közösbe, kiállnak Nikus Ord mellett, de a kormánykoalícióban nem vesznek részt, hanem a parlamentből támogatják, és nem hagyják cserben a kisebbségi kormányt, amelyek Pénélé, Uszéré, LMDS, mert más kicsoda. Tehát itt most már több alforgatókönyv van. Továbbra is a legnagyobb párt a PSD joggal tart igényt a miniszterelnöki tisztségre. Ha az AU-ra ki tud egyezni, hogy rendben megőrzitek, mégse Kölin Georgescu lesz a miniszterelnök, de azt is el tudom képzelni, hogy a PSD átadja Kölin Georgescunak, ha csak tényleg nem csak egy kampányfogás Simeon részéről, mert olyan örületesen hangzik, hogy ez az ember, akinek tényleg ilyen, hogy is mondjam, eszelős,
misztikus, messiás.
De hogy milyen gazdasági az rémisztő gazdasági elképzelései voltak, és egy ilyen ember vegye a kormányrudat a kezébe, tehát ezért gondolom azt, hogy mikor ma George Simeon kijelentette, hogy a Georgescut visszahozzuk az ország élére, vagy az ország élére helyezzük, vagy állítjuk, az csak egy kampányfogás. Amúgy is látjuk, hogy Simeon az elmúlt hetekben
beöltözött Georgescunak.
Abszolút beöltözött Georgescunak még a hogy is mondjam, a kellékek, díszletek tekintetében is a videóüzenetei.
De akkor jó, nagyon jó, vagy jól rátapintott a tanácsadó hát testülete, aki ezt promoválta. Mert
pontosan,
nem,
azt is,
magát...
hogy ne vegyen részt tévévitákon. Képzeld el, hogyha Simeon részt vesz, és az úgynevezett Európa barát jelöltek neki esnek, és
hát továbbra csomó sem lesz vita. Ez az egyik, szerintem az idei kampánynak is az egyik nagy, hát tovább gondolandó és nagy mínusza, hogy érdembeli viták nem voltak. Tehát az
nem
a három
voltak, nem arról szóltak, pont
pódiumműsor, ami lezajlott, az minden volt, csak vitának nem nevezhető.
Igen, pedig most tényleg egy olyan helyzetben van az ország, hogy azok a területek értékelődtek rendkívül módon fel, amelyek az államfői jogkörökhöz, a hatáskörhöz tartoznak alkotmányos módon. A gazdaságoktatás nem tartozik ide, de a védelem igen, hát a hadsereg főparancsnoka, a legfelsőbb védelmi tanács elnöke az államfő. Nemzetbiztonsági kérdések, ő javasol titkos szolgálati igazgatókat.
Ezekben a témákban a jelöltek sorra alul teljesítettek.
És a külpolitika, hova áll Románia? Mit a transatlanti kapcsolatok recsegnek, ropognak? Európa keresi a választ egyrészt Trumpra, másrészt igyekszik nem cserben hagyni Romániát. Szerintem Bukarest eddig egy korrekt és jó álláspontot képviselt most a Bolozsán mandátuma idején, de a Johannis mandátuma idején is ismerjük el ebben a kérdésben. Románia tagja a tetrekészek koalíciójának, igazságos békét akar. Ha megnézzük George Simeon, mert én tényleg elolvastam, tehát azon kevés újságíró közé tartozom szerintem. Jó, ez most kérkedésnek hangzik, akkor ezt nem lehet utólag kihúzni az élő műsorban?
Valószínű, hogy cenzurázni fogjuk.
Tehát, de abból
elolvastad a programokat, ezt akarom.
Mert írtam egy nagy cikket, de csak az erre vonatkozó részeket olvastam el, hogy mit kínálnak. Védelem, nemzetpolitika és külpolitika terén.
Tehát ami az elnöki hatáskör.
George Simeon az Orbán féle békepárti politikus, aminek az a lényege, nem kimondva, hogy kell hagyni elvérezni Ukrajnát, hogy minél hamarabb legyen vége a háborúnak. Tehát ez a békepártiság. Orbán Viktornak ez az álságos békepártisága. Ezt George Simeon egy az egybe átvette, meg lehet nézni össze. Tehát meg lehet nézni, most ez a reklám helyett Transtelexen írtam egy cikket, hogy azokat a fordulatokat, sémákat, paneleteket használja, mint Orbán Viktor, mind ami az uniós jogkörök szűkítését illeti, ugye a tagállami szuverenitás növelését, mind ami az Ukrajnához való viszonyulást illeti. Hogyan fogja tudni George Simeon képviselni Romániát az EU csúcson? Ezt is nehéz megjósolni.
Le Pen gratulált neki, Meloni is vette az Salvini üzenetet, Salvini Moszkvából is érkezett egy nem föltétlenül hát ellenséges reakció, tehát igazándiból nem lesz ez a szereplő teljesen elszigetelve, amennyiben a Kotrocseny palotáig jut, viszont számomra az az izgalmas ebben a történetben, hogy az, aki átmenetileg vállalta ezt az államfői tisztséget, hiszen elnökválasztásról beszélünk, Bolozsán, ő a másik nagy nyertese ennek a periódusnak. Mit kezd ezzel a tőkével? Mennyire tudja konvertálni a pártja irányába, vagy a még azon túl is? Illetve látod-e, hogy ő tulajdonképpen a mostani teljesítményével kvázi megágyazott egy következő mandátumra?
Itt a végén kezdeném. Erre nyilvánvalóan látok esélyt. Most egy nagyon sajátos helyzetben van a Nemzeti Liberális Párt. Van egy jogos igény, és ezt ki is mondták nyíltan ma PNL-es politikusok, vagy PSZD-es politikusok is kimondták saját pártjukról, hogy fejeknek kell lenni hullani. De hát a PNL-ben milyen fejek hulljanak, lévén, hogy a párt elnöke éppen államfő, őt most nincs miről lemondani, a Prédójú ügyvivő, a Katalin Prédójú belügyminiszter, most ő távozzon. Persze hát van ott egy
sorolták, azért ott volt.
Van néhány név, Láris Bogdántól elkezdve.
Emil Bokig.
Akik úgymond szintén a kudarcért felelniük kell. Ezt a liberálisoknak is most délután 5-től van, ugye az országos vezetésügyi ülése, ezek a kérések, gondolom, hogy hangsúlyosan.
Hát Kolozsvár rádió vagyunk, Péter Kolozsvár a térkép szerint, és nem csak, Perem területei is Nikus Ordán győzelmét hozták.
Igen. De
csak a megye.
Egy biztos, a PNL-nek nem tett jót az, hogy pont ebben a periódusban, ugye Georgescu felívelése, választások eltörlése után, hogy Kotrocseinybe költözött egy időre. Nyilván tartja a pártjával a kapcsolatot, ez semmi se tiltja, de azért nem ugyanaz, és én inkább attól tartok, most ha Giorgio Simeone győz, két forgatókönyv, ezt van, ezt röviden elmondom, az egyik, hogy ettől függetlenül a parlamenti erőviszonyok ettől nem változnak, ha a PSD nem áll át. Megmaradt egy Európa barát kormány, amelyik kohabitál ezzel a izolacionista politikussal. Erre volt számtalan példa, megkeseríti mindannyiunk életét, ha így lesz, de legalább azért az irány szerintem függetlenül az államfőtől gazdasági értelemben mindenképpen megmarad. A másik, hogy átáll a PSD, ez
annak egy része.
Egyetlen pozitív hozaték az lehet, hogy úgy, ahogy Trump esetében történik, ennek szemtanai vagyunk, és az is elképzelhető, hogy hamarabb bekövetkezik, mint gondolnánk, a Trump bukása, hogy Giorgio Simeonék is megbuktak, mert nem lehet, hogy mondjam, illúziókra építeni egy országtervet. Nem lehet illúziókból gazdasági növekedést produkálni, mert ezek illúziók, amik ezeket az emberek.
Na, van is egy ilyen megközelítés ennek a kérdéskörnek, Péter, hogy végig kell menni a sivatagon ahhoz, hogy megtapasztaljuk. És ugye visszatérve arra, hogy akkor az egésznek tulajdonképpen az egész rendszernek az újraindítása és újra szerkesztése, az akár
purgatórium-szerű.
Igen, akár itt lehet egy olyan pillanat, amikor alapvetően átgondolunk, nem föltétlenül értékeket, de doktrinákat és irányvonalakat mindenképpen, prioritásokat, és hozzárendelünk újabb szereplőket, mert 35 év alatt, és azt hiszem, hogy ez a másik nagy tanulság, hogy íme bebizonyosodott, hogy eltelt 3,5 évtized, de garnitúra és nemzedékváltás a szó klasszikus és pozitív értelmében nem következett be a politikai elit szintjén.
Így van, viszont tehát oda akarok végül is kiukadni, hogy még ezek fékek és ellensúlyok rendszere az létezik Romániában, vagy az Egyesült Államokban is. Az államfő elmozdítható, és hogyha Simeon és Georgescu hívei egy éven belül szembesélnek azzal, hogy csak illúziókra szavaztak, és sokkal rosszabb lesz az ország helyzete, mint volt, akkor végül is, ezt én reménykeltően mondom, elmozdítható a hivatalából. Van egy parlamenti többség, és a népszavazáson elkergetik Simeon. De ne kelljen ehhez a forgatókönyvhez nyúlni. Ugye múlt évben volt egy vészfék, az Alkotmánybíróság döntése egy vészfék volt, azt a vészféket most már nem lehet használni, ennek vége, kész, elszakadt ugye a pecsét. Most a választókat kell meggyőzni, azt a 48%-ot, aki most vasárnap a hosszú hétvégén otthon maradt, legalább ha felük. Ugye, hogy Németországban az AfD-től megriadt németek 83%-a elment szavazni, hogy ne a szélsőségesek kezébe kerüljön az országuk, hát ha ezt a romániák is megteszik.
Hát akkor példát találunk, ha nyugatra nézünk, elrettentőt, ha keletre pillantunk, és akkor várjuk majd a 9-i új kampányidőszakot. Cseke Péter, köszönöm, hogy itt voltál velünk.
További szép estét kívánok a hallgatóknak.
Akiknek a figyelmet is köszönjük, holnap szintén belpolitikával folytatjuk, mert ugye folyományok és fejlemények vannak. Ugyanabban az időpontban, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a tetőteraszon Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a tetőterasz.